tudásával, a szellemiségével, de ez egy tipikusan magyar hátterű szólásmondás.
Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunk a legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
Kossuth Rádió.
Újra.
Újra. Mindenkié.
Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
A házunk legfelső emeletéről láthatjuk, ahogy a füst betölti a város égboltját. A szél ma Brooklyn felé fúj, és a tűzszaga behatolt a ház minden szobájába. Paul Auster amerikai író a The Zeit felkérésére írt egy rövid cikket a szeptember 11-i terrortámadás után. Az internet nem működött, végül telefonon diktálta le a szöveget. A Szabadpolc mai adását az élettel teli New Yorknak szenteljük. Segítségünkre lesz Siri Húszt vetkönyve, Köves Gábor első regénye és Tóth Krisztina friss emlékei. Bödő Anita vagyok. Élek. A férjem Paul Auster meghalt. Ezzel a két rövid mondattal kezdődik Siri Húszt vetkönyve, a Szellemkép, ami nem csak az amerikai írónak állít emléket, hanem családtörténet, az íróvá válás krónikája, egy szerelem és egy házasság története, a közös alkotás leírása és fájdalmas búcsú. A háttérben pedig ott van a lüktető eleven New York, különösen Brooklyn, ahol a művész házaspár élt. A Szellemkép című könyvről a fordító Pék Zoltán mond el többet.
Ez egy nagyon különös könyv. A legnehezebb része az, ami a betegségről szól. Onnantól kezdve, hogy megállapították a rákot, és ugye a orvos látogatások, a gyógyszerek, a különböző próbálkozások, aztán végül az otthonápolás, tehát ez egy érzelmileg, ez egy nagyon-nagyon nehéz rész. De ezen kívül szól magáról a házasságukról, hogyan ismerkedtek meg, a gyerekükről, a gyereknevelésről. Hát tulajdonképpen a magánéletükbe kapunk egy bepillantást, egy olyan bepillantást, ami teljesen más, mint amikor a sajtó pillant be, vagy mint amikor nyilatkoznak valahol, mert ez sokkal intimebbnek érződött, legalábbis nekem. Ugyanakkor mégsem volt sem pátoszos, sem túl nyers, egy nagyon, nagyon különös hangulat lengi be ezt a könyvet, és akkor ezen kívül még van például az a rész, amit maga Auster írt, illetve utolsó írása tulajdonképpen az unokájának szóló levelek. Ezt egy könyvbe szerette volna összegyűjteni, de végül is ez nem sikerült, és ezek a szövegek is benne vannak. Van benne egy rész magáról, a gyászról, hogy Siri hogyan próbálta feldolgozni ezt, ami történt, nem csak mint magánember, hanem magának a gyásznak a működését tulajdonképpen tanulmányozta, utána olvasott, magát is figyelte, hogy hogyan reagál erre, ez is benne van ebben a könyvben. Tehát nagyon sokrétű könyv, naplószerű helyenként, tehát nagyon sokféle élményt ad, és nagyon érdekes volt nekem ezt olvasni is, meg fordítani is.
Nagyon sokszor utal Siri Hustvedt Paul Auster könyveire, akár eltitkolt családi eseményekre, amelyek megjelennek valamelyik Paul Auster regényben, akár a keletkezés körülményeiről oszt meg nagyon személyes emlékeket. Olvasható ez a könyv úgy, mint jegyzetek Paul Auster életművéhez?
Abszolút, tehát olyan dolgokról beszél, amiről nyilván aki alaposabban utána járt, az megtalálhatta, de hát amikor az ember levesz egy könyvet a polcról vagy a könyvesboltból, akkor nem feltétlen néz utána, mert nem is feltétlen szükséges. Viszont adaléknak abszolút érdekes és használható, és nagyon, nagyon vicces tud lenni, vagy ilyen fura tud lenni, amikor az ember elolvas egy regényt, és utána, vagy közben olyan dolgokat fedez fel, ami rímel a benne történt eseményekre. Tehát ez szerintem abszolút érdekes, és van benne olyan, amit én sem tudtam egyébként, pedig én is sok mindennek utána néztem meg találkoztam sok mindennel fordítás közben is, de voltak olyan dolgok, amiket én sem tudtam. Nagyon érdekes, nagyon hétköznapi dolgok. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy engem ez ragadott meg ebben, hogy történések és a betegség, tehát az egyéb ilyen nagy horderejű dolgok mellett vannak olyan apró események az életükből, amik tényleg ilyen hétköznapiak, amik mindenkivel megtörténnek, és amiket tulajdonképpen sokszor el sem mesélünk, mert annyira banálisnak tűnik, viszont így ebben a környezetben sokkal, sokkal jelentősebb és teljesen más fénytörést ad a dolgoknak.
Próbáltam ezt a könyvet úgy is olvasni, mint egy családtörténetet, hiszen nagyon sokféle ezekből a különböző műfajú fejezetekből összerakható egy családtörténet, összerakható Siri Hustvedt története, Paul Auster története, és Paul Auster fiának a története is, ami leginkább egy görög sorstragédiára emlékeztet.
Igen, tulajdonképpen egy családregény, egy nagyon szokatlan családregény, mert a legtöbb ilyentől eltérően nem arról van szó, hogy elindulunk, ugye nem tudom, a nagyszülőknél, és akkor megyünk sorba-sorba, hanem vannak ezek a különböző részek, és ezekből az olvasó, ahogy halad előre, úgy összerakja a történetet, de egyébként nem is muszáj feltétlen sorban haladni. Tényleg kialakul bennünk egy kép arról, hogy hogy nézett ki ez az életvonal, mint Auster-i, mint a feleségével közös életük, mert tulajdonképpen az van itt a központban.
Nekem olvasóként azzal is érdekes volt szemben, azt is érdekes volt követni, hogy hogyan rajzolódik ki Paul Auster sikerének a története.
Hát tulajdonképpen ez egy ilyen szempontból amerikai sikertörténet, tehát hogy ő is próbálkozott tényleg mindennel, dolgozott hajón, titkárként is dolgozott, fordított egy darabig, tehát nagyon sok mindent csinált, írt is ugye egy krimit álnéven, hogy hát ha abból pénz lesz, mert azt jobban veszik, de hát abból sem lett semmi pénz, baseball játékot csinált, mindennel próbálkozott, meg hát ugye költő is volt, de hát a költők Amerikában is azért éhkompon vannak. Amikor megismerkedtek akkor Sirivel, akkor írta a New York trilógiát, akkor már azt hiszem dolgozott az első könyvön, de amikor kész lett, akkor már együtt voltak, és az változtatott meg mindent. Ugye azt is elutasította, azt hiszem 20-valány kiadó, tehát rengeteg kiadó, és végül egy kaliforniai kiadó felvállalta. Az mind kritikai, mind közönség siker lett, és mondjátok kezdve ment felfelé a csillaga. Ez a siker, ez valahogy, ez a könyvből kiderül, őt személyesen nem érintette meg, nem tudta ezt úgy kezelni, vagy nem akarta úgy kezelni, hogy ő akkor most egy ismert személyiség, és mindig úgy zavarban volt, amikor ilyen nagyon éltették, vagy oda mentek hozzá rajongók, vagy tehát ő egyszerűen igazából írni akart, és ennyi.
Mennyire fonódik össze New York és ez a művész házaspár?
Hát én el sem tudom képzelni őket máshol, szerintem ők tipikus New York értelmiségiek, mind az életvitelükben, ami azt szerintem a könyvből is kiderül a gondolkodásukban, és hát Auster minden könyve tulajdonképpen, vagy majdnem minden könyve New Yorkban játszódik, vagy New Yorki részt tartalmaz, nagyon kevés az, ahol nem. Ez volt az ő igazi lételeme, és szerintem ami mondjuk a New York trilógiából, talán a Holzpalotából, abszolút érződik a város iránti szeretete. Volt később ugye nyaralójuk, ahova eljártak, de hát mindig is New Yorkban laktak, és főleg Brooklynban.
Na, azt említette a beszélgetés elején, hogy nagyon megrázónak találta azokat a részeket, amik a betegségről vagy a kezelésekről szólnak. Nekem nagyon megrázó volt a gyászról szóló része, hogy ez a könyv elkezdődik, ami a hiányról meg a fájdalomról szól. Hasznos lehet ez a könyv azoknak, akiket nem az irodalom érdekel, nem egy szerelem, egy alkotópár szerelmének a története foglalkoztat, hanem akik a gyászról, a gyász folyamatáról szeretnének megtudni valamit.
Szerintem abszolút használható is. Pont azért is, mert én úgy érzem, hogy Siri teljesen őszintén írta le, hogy mit érez. Tehát nem próbálta túl analizálni, nem próbálta szépíteni, hanem azt dokumentálta néhol naprószerűen, néhol visszagondolva, hogy mit érzett, mit gondolt, és hogyan próbált kikecmeregni ebből a gödörből, és szerintem ezért is jó, hogy nem úgy van vége, vagy nem ott van vége, ahol még tart a gyász, hanem ott, ahol egyszerűen nincs más lehetőség, mint tovább lépni. Az ideig vezető út az nagyon jól van dokumentálva ebben a könyvben, tényleg helyenként tényleg megrázó, tehát szerintem helyenként abszolút megríkatja az embert, tehát én azt nem hiszem, hogy még aki nem ismeri őket, vagy nem olvasta őket, szerintem azért az is, mert éppen azért, mert nagyon jól meg van írva, nem ilyen melodrámaian, tehát tényleg nincs színezve, hanem a maga természetessége, hogy mi történik, mit érzek. Tehát nem kell azt túl cizellálni szerintem, hogyha az a szívből jön, akkor az a szívbe is tud markolni, és az a szöveg ez markol.
Magyarázzuk meg egy kicsit a címet, az a címe, hogy Szellemkép, és többször írja Siri Hustvedt, hogy szellemképeket írok le. Mit jelent ez a szellemkép, mire utal ez?
Igen, azt hiszem a szövegben valahol van, hogy mondta neki Auster, hogy szellem akar lenni, miután meghalt, tehát vissza akar térni Sirihez, és látni akarja pont ezt, amiről beszéltünk, hogy tovább lép. És azért is szellem, mert van egy olyan rész is, amikor nem sokkal a halála után érzi a jelenlétét. És akkor ennek is utána nézszíri, hogy ez a jelenség, ez létezik, tehát, hogy nem csak egyedül van ezzel, hogy az eltámozott szerettünk, úgy érezzük, hogy visszajön, és ott akár látjuk is. Ezért van a szellemkép, ugye, ami egy dolog mondjuk egy személynek, tulajdonképpen egy illuzórikus képe, vagy tulajdonképpen egy déli báb, ami ott is van, és nincs is ott. Mint egy ilyen fantom végtag, tehát attól, hogy nincs ott, attól az még rettenetesen tud fájni.
Siri Hustvedt Szellemkép című könyvéről és Paul Osterről Pék Zoltán műfordító mesélt. Köves Gábor újságíró többször készített interjút Paul Osterrel, még az író kedvenc brooklyni cukrászdájában is. Köves Gábornak is megvannak a kedvenc New Yorki hegyei, mozik, parkok, éttermek, ugyanis kamaszkora óta visszatérő vendég a városban. Nemrég megjelent regénye New Yorkhoz ért szerelmi vallomás, meg egy család és egy filmrajongó története. Az Apropó New York című könyvről egy másik rajongó, Márta Renátó kérdezte Köves Gábort.
Kedvenc New York-im dalszövegével nyitnék. Nothing's too cool to take me from you. New York is not just a town that you'll never lose. Ez a dalszöveg sor arra vonatkozik, hogy a New York-i életérzést ezt nem lehet elveszíteni, mint a barnaságot a bőrről. Én magam csak egyszer jártam a városban, de maradandó nyomot hagyott bennem. A világpolgárság, 300 nyelv körülöttem, Manhattan nyüzsgése. Ön nem egyszer volt kint, hanem 300-szor, de önön milyen nyomot hagyott ez a város?
30-szor voltam, megközelítőleg plusz-minusz 3-4-5. Milyen nyomot hagyott a város? Hát folyamatosan nyomot hagy a város, tehát hogy ez nem egy befejezett múlt, hanem egy folyamatos jelen. Van egy ilyen folyamatos kapcsolat, ami hát egy picit egyoldalú, tehát mi úgy levelezünk egymással, hogy főleg én küldök így szerelmes leveleket New Yorknak, és néha megjelenek, mint egy ilyen reménytelen udvarló, mert vagyunk mondjuk másfél millióan ilyen reménytelen udvarlók, akik ott állnak, és a New York mániájukat próbálják egy kicsit kielégíteni, ami az a jó, hogy sosem sikerült. Tehát, hogy minden újabb New York útra, még akkor is, hogyha pont ugyanazokat nézném meg, és hát ebbe a hibában néha belesek, hogy mondjuk 80-90%-ban ugyanazokat a köröket futom, akkor sem unom el.
Jelentek már meg interjú kötetei, azonban az első regénye Apropó New York címmel idén 2026-ban jelent meg. Ez nem egy egyszerű úti könyv, nyilvánvalóan leírja a várost, sétálunk a városban a könyvben, azonban egy fiktív történetbe van helyezve. A Telex interjúban, ahogy olvastam, kísértetiesen hasonlít egy-két jelenet az ön személyes magánéletéhez. Érezhető volt, hogy melyek voltak a teljesen életrajzi momentumok.
Egyáltalán nem vonatkoztattam el semmitől, így aztán saját magamtól sem. Ez nem egy tudatos terv volt, hogy én mit fogok írni. Azt tudtam, hogy New York-kal akarok kezdeni valamit, mert ez a rengeteg út után. Hát valami, gondoltam, hogy valamiben most átfordítanám, vagy igazolnám a szeretteimnek és a távolabb környezetemnek, hogy miért mentem annyit, hogy ne csak az legyen, hogy én itt turistáskodok minden évben egy hetet, szóval, hogy valami hasznát is akartam látni ennek a városnak végre. Ez így alakult, és arra is rájöttem, hogy ilyen klasszikus regény nem fogok tudni írni, tehát, hogy végig, ugye van egy nyomozó, aki elindul, és a Kressz Géza utcával ez nagyon fontos a helyszín, 13. kerület, és ez a nyomozó a gasztronómiai szokásaitól kezdve, ugye, ami főleg a gyroszevést jelenti, minden másban is hát eléggé hasonlít rám, hát ez így alakult, így történelmileg. Én magam is erős Kressz Géza utcai gyökérzettel rendelkezem, és én ezt tudtam most így, volt bennem ez a New Yorkot valahogy megfogni, a saját New Yorkomat, tehát nem, ez nem egy Isten ments, hogy ezt úti könyvként valaki használja, szerintem akkor pórul jár, ez az én. Nem akarok itt most fellengzősen fogalmazni, ha mégis azt tenném, akkor keverjen le, szóval, hogy ez az én belső
de
New Yorkom,
keverem le.
És az én vándorlásaim a városban, ami sokszor ilyen pici távolságok, tehát utcáról utcára, mint egy ilyen bozótharca dzsungelben, és ez össze van kötve Újlipótvárossal, mert én ott, ha nem is ott láttam meg a napvilágot, de igen korán oda kerültem, talán még egy évesen voltam, tehát hogy a életem egyik nagyon fontos részét a fél évestől 17 évesig terjedő kort azt ott éltem le, Újlipotvárs és New York, és tulajdonképpen ez a legény, ez egy oda-vissza csalinkázás.
Amellett, hogy tetszettek a helyszínek, amelyeket én is nagyon szeretettel és szívesen őrzök magamban, jól esett azt látni, hogy vannak még olyan emberek, akiknek egy-egy város valamit beletesz a szívébe. Tehát az ember úgy él bele néha a világba, és aztán rájön, hogy bizony itt körülöttünk azért vannak épületek, vannak emberek, vannak akár szubkulturális vagy szociokulturális jellemzők. Nem csak arról van szó, hogy ön visszajárt egy városba, hanem arról is, hogy magáévá tette azt lelkileg. Egy lelki állapot volt önnek ez a város. Pollit ott gyászolta el.
Igen, ugye Polliról fontos tudni, hogy ő egy kutya, aki most már testi valójában nem létezik, úgyhogy csak bennem, tehát ő egy dalmata volt. Igen, őt is ott gyászoltam el. Még gyászolgattam más, azok dolgok voltak, és nem élőlények, tehát például egy-két mozit el kellett gyászolnom. Amik időközben bezártak, egy-két boltot is elgyászoltam, sőt egy szívemnek, vagy hát inkább a gyomromnak nagyon kedves éttermet is, ahol az egyik titkos kedvenc süteményemet, a bread puddingot árusították, ez nem került be a könyvbe.
A 20. század történelmi zivatarainak nagyon sok Budapestre jellemző momentumát fel lehet lelni a regényben. A Star Wars rajongás ugyan nem a legzivatarosabb része volt ennek, de például az első akár cserkészbolt megjelenése, vagy az, hogy mennyire menőnek számított az, aki hazajött egy pólóval másik kontinensről, pláne azért a 80-as, 90-es években.
Volt egy szakasz az életemnek, amikor úgy gondoltam, hogy hát ez a létező világok legjobbika, ahol tényleg víz is csokiból van a kerítés, és Star Warsból a függöny. Aztán felnőttem, sokat segített, és komor, vén, cinikus ember lett belőlem. Egyébként a New York az a mai napig ellenáll, leveti magáról a cinizmusomat. Egyébként az változott, próbálják is válaszolni a kérdésére. Azt időközben valahogy így levetettem magamról, vagy megszabadultam attól, hogy ilyen amerikai legyek az amerikaiaknál, ami gyakran előfordul az ilyen betérő embereknél, hogy még annál is a szavakat úgy próbáljam kiejteni még ízesebben, ahogy mondjuk egy, nem tudom, Texasba látogató New York-i filmkritikus tenné. Ugye ezt itthon fitoktattam, még ugye kamasz és ifjú korom, fiatal felnőtt koromban, hogy én mennyire amerikás vagyok, és akkor szerencsére, hál' Istennek, így utólag csak kicsit kell pironkodnom emiatt, hogy ez úgy lefoszlott, és már sem amerikai nem akarok lenni, sem semmilyen, egyszerűen csak élvezni szeretném az ott létemet. A New York ugye közhely, hogy az nem Amerika, de hogy nem, az.
Kinek ajánlaná a könyvét? Kiknek?
Fogos kérdés, kinek ajánlaná? Hogy visszakérdezzek.
Na, azoknak ajánlanám ezt a könyvet, akik nem csak a turistás oldalát szeretnék látni ennek a városnak, hanem az eszenciáját. Azt, amit a Szabadságszobor jelképez, hogy itt helye van mindenkinek.
Köszönöm, hogy kisegített. Azt még megemlíteném, hogy akik szeretik például a nagyon vagány borítójú könyveket, tehát lakás dizájn szempontjából is, ez egy nagyon formás tárgy. Földi Andrea volt a könyvborítójának a tervezője. Akik szeretik az olyan nyomozós történeteket, amikben nincs nyomozás, ellenben tulajdonképpen a nagy rejtély az maga New York, meg a nagy rejtély az maga az Újlipotváros, meg a nagy rejtély az, hogy milyen egy kutyával, vagy hát milyen egy kutyát elveszteni, főleg egy olyan kutyát, akinek annyi pöttye van és volt, mint az enyémnek, Polinak, milyen felnőni egy családban, milyen idő után az ember látja annak a családnak a félelmeit, a saját félelmeit, hogy azok honnan jönnek, hogy miket éltek meg a különböző családtagok, tehát mi a csomag, de a csomag mellé jár rántott csirke is, mert a vasárnapi ebédeken rántott csirket szolgáltak föl, és milyen az, hogyha az embernek van egy olyan nagyapja, akivel élmény kávéházazni évtizedeken át és hallgatni az ő történeteit. Én így tudom ezt ajánlani. Szerintem meg is buktam volna azon a marketing szemináriumon.
Szerintem nem.
Az Apropó New York című regényről a szerzővel, Köves Gáborral beszélgetett Márta Renátó. budapesti nappaliból indul a következő beszélgetés is, hogy egy rövid kínai kitérő után megérkezzen New Yorkba. Tóth Krisztina tavasszal járt ott, ahol bemutatták a Majom szeme című regényének fordítását és Denevér című darabját. A napokban pedig Kínába utazott egy irodalmi fesztiválra. Tóth Krisztinát még az utazás előtt kérdezte Babuch Kriszta a könyvhétre megjelent Kánkán az üvegpadlón című novellás kötetről és a New York-i élményekről.
Tóth Krisztina nappaliában ülök, mert hogy sűrűek a mindennapjai. Amikor ez a beszélgetés elhangzik, ő már Kínában lesz, mert hogy kapott egy meghívást. Mi lesz ott? Mivel érkezel? Milyen köteteket viszel magaddal?
Chongqingba megyek egy irodalmi fesztiválra. 2024 végén megjelent egy kínai nyelvű kötetem, a Pixel című könyvemet fordították le. Most angol nyelvű versekkel megyek, de ott lesz a kötet is, és Du Fu költő nyomában halad a fesztivál, az ő életének a helyszínein megyünk végig, és közben felolvasunk.
Ez egy meghívás? Tehát, hogy valaki megkeresett téged azzal, hogy mi lenne, ha kiutaznál, és vinnél magaddal néhány verset, és útközben felolvasnál ezekből?
Így van, ez egy meghívás. Nagyon örültem neki. Abszolút nemzetközi fesztivál lesz, tehát a világ minden tájáról jönnek résztvevők.
Ilyenkor van arra lehetőség, hogy kapcsolatokat építsél, ismerkedjél, vagy más kultúrák művészeinek az irodalmi alkotásait megismert?
Ezek a fesztiválok elsősorban azért szerveződnek, hogy az emberek ismerkedjenek, belenézzenek egymás munkáiba, személyesen is találkozzanak. Mivel nagyon sűrű a program, azért nagy elmélyült beszélgetésekre ilyenkor nincs lehetőség, de mindig akad egy-két rokonszemves arc, akivel az ember úgy szeret együtt csavarogni.
Gondolom, hogy ott is majd ikletődsz. Említettem, hogy a nappalitban ülünk, ahol a fehér, a türkiz és a szürke színek dominálnak. Ezek a te kedvenc színeid?
A türkiz a kedvenc színem, de ugye az alapszínnek nagyon erős lenne, úgyhogy kiegészítőként jelenik meg.
Ezt a nappalit étkezővel, konyhával ezt te találtad, ki te rendezted, de mert üvegművész is vagy, itt az egyik ajtóban üvegberakás, üvegmozaik látható, és itt is természetesen a türkiz a domináló szín.
Igen, én találtam ki, hogy nézzen ki a nappali. Elég sokáig tartott a felújítás, gondolom erről mindenkinek van tapasztalata, tehát volt időm végig gondolni 8 évvel ezelőtt, hogy melyik bútort hova szeretném rakni, és milyen párnákkal díszítem majd a kanapét.
A kötet, amiről mi most beszélgetni fogunk, a Kánkán az üvegpadlón című, ez novellákat tartalmaz. Ez nem 8 év termése, hanem 2023 és 25 között íródtak, születtek. Az ihletet akár mondjuk a nappalitból is szerzed, vagy járva az utcát, akár ilyen fesztiválokra elutazva, éles füllel fülelsz, nézelődsz, inspirálódsz, vagy barátok, ismerősök beszélgetések során születnek meg ezek a novellák?
Is. Amikor én elmegyek egy-egy ilyen fesztiválra, vagy akár könyvbemutatóra, akkor nekem az elég megterhelő. Én elég introvertált ember vagyok, tehát ilyen helyzetekben nagy energiát igényel tőlem, hogy jelen legyek. De közben vannak az elmélyülés időszakai, amikor hazajövök és becsukom az ajtót, akkor tudok az írásra figyelni. Ennek a könyvnek a novellái több év alatt születtek, és azt tudni kell, hogy ez egy válogatás, tehát nem raktam bele mindent, amit ebben az időszakban írtam. Azt kellett mérlegelnem, hogy mi az, ami nagyjából egymáshoz tartozik, vagy számomra fontos, vagy üzen valami számomra fontosat erről az időszakról. Tulajdonképpen mindenhol talál az ember történeteket, leginkább a városban járva kelve is. Pár beszédeket hallgatva, tehát mindenhol ott van a történet. Egészen apró mozzanatokból föl lehet építeni valamit, és nem is mondanám, hogy ez egy tudatos figyelem, egész egyszerűen megüti az ember fülét egy különös mondat, vagy egy érdekes látvány, és rögtön érzi, hogy ebből lehet valami.
Ilyen volt akár a címadó novella és a Kánkán az üvegpadlón című, mert a kötet borítója is ezt idézi meg, hogy mintha valaki tényleg táncolna egy üvegpadlón, kánkánozna, de ha elolvassuk ezt a novellát például, akkor tudjuk, hogy igazából ez egy asszociációs játék szüleménye, ez a festmény, mert hogy konkrétan nem erről volt szó, amit annak idején felskiccelt a főhőse.
Ez a novella úgy született, hogy felkértek kortárs írókat egy kiállítás kapcsán, hogy írjanak novellákat egy-egy kortárs festményhez. Én pedig, mivel már régen ismerem Barabás Zsófi munkáit, és nagyon szeretem, amit csinál, úgy döntöttem, hogy egy Barabás Zsófi festményhez fogok írni. Amikor nézegettem, hogy melyik is legyen, akkor a férjem odajött mögém, és behajolt a laptophoz. És nem volt rajta szemüveg, és nézte a képernyőt, és mondta, hogy hát ez olyan, mintha valaki kánkánozna egy üvegpadlón. Fölnéztem rá, hogy de jó cím ez, tehát hogy milyen jó novella cím lenne. És akkor azt gondoltam magamban, hogy induljunk ki innen, hogy ez a kép azt ábrázolja, hogy valaki kánkánozik egy üvegpadlón, és így született maga a történet. Ez is egy pici villanás, tehát hogy volt ebben valami furcsa, amikor ezt mondta, és éppen a furcsasága volt inspiráló.
Talán azért lett ez ennek a címe, mert ezt érezted a legerősebbnek, vagy a legnagyobb üzenetet hordozónak, vagy mondjuk egy abszolút tipikus női sorsnak.
Azért lett ez a címe, mert ahogy én felfigyeltem erre a különös képre, talán az olvasó is felfigyel, hogy mi lehet ez, hogy kánkán az üvegpadlón. Ez egy érdekes kép, és nagyon jól működik együtt a festménnyel, ami végül is a borítóra került.
A kánkán az üvegpadlón ugye egy hölgyről szól, aki beteg lesz, és a pszichológus segítségét kéri ahhoz, hogy feldolgozza a betegséggel járó veszteséget, és ebből születik egy rajz, majd évekkel később, évtizedekkel később egyszer csak ezt a rajzot egy festmény formájában, egy műteremben látja meg. Ennyi a történet. Ebből vajon lesz-e esetleg színpadi mű New Yorkban valamikor?
Nem valószínű. Ez egy egészen más műfajú írás. Amit New Yorkban bemutattak, az egy Covid alatt született színdarab volt. Szerkezete részben az akkori szigorítások miatt alakult ki, ugye kevés színész szerepelhetett egyszerre. Ez egy olyan színdarab, ahol az összes szerepet ugyanaz a két színész játsza. Összesen 6 szerepet, és tulajdonképpen egy óvodai krimiről van szó. Elveszik egy játék, és a szülők gyanakodva elkezdik vizsgálgatni egymást. Az óvodán belül meglátjuk az ország megosztottságát, tehát hogy ahogy a szülők gyűlölködnek, ahogy az óvónémik működnek, azt tulajdonképpen így megmutatja a hatalmi struktúrát, tehát egyszerre vicces, és azt remélem, hogy mély és szomorú is. Tehát ez volt legalábbis a cél, hogy úgy beszéljek arról, hogy miben élünk, és micsoda hasadság uralkodik Magyarországon, hogy közben tudjunk néha saját magunkon röhögni. Manchesterben volt az első bemutató, Szilvia Nárai Dárvei készítette a fordítást, és ő rendezte a manchesteri előadást. Aztán megjelent egy könyvben a fordítás, a Bloomsbury adta ki, kortárs magyar drámák, és a könyv alapján készült aztán a New York-i előadás, ami nagyon különbözött a manchesteritől, de szintén nagyon izgalmas és nagyon jó volt. Azt Németh Ildikó rendezte, aki magyar származású New Yorkban élő rendező, és egészen nagyszerű előadás volt az is. Nekem külön izgalmas volt, hogy a bemutató után ott maradtunk egy pódiumbeszélgetésre. A nézők elképesztően izgalmas kérdéseket tettek fel, és azt láttam, hogy ezt a fajta megosztottságot azonnal ráolvassák a helyi viszonyokra, és tökéletesen értik ezt a fajta társadalmi neurózist, amiről elsőre azt gondolnánk, hogy ez egy kelet-európai sajátosság. Teljesen értették a kapcsolatok dramaturgiáját, a gyanakvást, a paranoid gesztusokat, és azt, hogy hogyan szivárogtatjuk át ezt észrevétlenül egy következő nemzedékbe.
Tóth Krisztina és Babucs Kriszta beszélgetett a Kánkán az üvegpadlón című novellás kötetről. A Szabadpolc mai adásában New Yorkba utaztunk. Társunk és segítségünk volt ebben Szíri Húsztvedt és Pék Zoltán műfordító, Köves Gábor és Tóth Krisztina. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Szilágyi Zsolt volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Bödő Anita.